Ahogy ígértük, az előző fél órában megérkezett vendégünk Petőné Honvári Jolán, fejlesztő pedagógus, akitől mindig nagyon sokat tanulunk, és szerintem ez a mai reggelen is így lesz. Szia, jó reggelt! Szia.
Szervusztok! Szép reggelt mindenkinek!
Hát mi már elkezdtük itt boncolgatni Karesszal a mi kis kipattant ötleteinket, hogy vajon a gyerekekkel való kommunikációt hogyan dolgozzuk majd fel, és hát itt a zenék alatt mi beszélgettünk veled, hát hogyan kell kommunikálni a gyerekekkel? Vannak-e életszakaszok, és mondjuk azokban mindig másképp kell lebeszélni a gyerekekkel?
Persze, mindenképpen. A nullától egy éves kor az a kötődés kialakulása a gyerekek életében. Nagyon fontos, ebben az időszakban a gyerek ugye első kommunikációs csatornája a sírás, tehát sírással jelzi a szülőnek az örömét, vagy az igényeit, tehát a szükségleteit. Ilyen esetben nagyon fontos, hogy az anya és az őt körülvevő környezet hogyan reagál ezekre a szükségletekre. Tehát megérzi-e a szülő, az anyuka, hogy mit szeretne jelezni a gyermek, fájdalmat, éhes. Tehát nagyon fontos, hogy erre az anya akkor reagáljon, amikor a gyermek sír, gyakorlatilag jelez, hogy neki valami szükséglete hiányzik abban az adott pillanatban.
Most ebbe külön nem megyünk bele tovább szerintem, hanem menjünk egy következő korszakra.
A következő korszak az a 18 hónapos kor, másfél éves kor körül lévő gyerek, ez az úgynevezett mihez korszak, balép a csemete, amikor folyamatosan mihez kérdéseket teszi fel. Ez a beszédfejlődésben és a szókincs tanulásban is egy szenzitív, egy nyitott kapu időszak, amikor folyamatosan kérdez. És általában a szülők nagyon sokszor válaszolnak, de megunják ezt a folyamatos, olyan, mint egy búgócsiga, aki folyamatosan fel van húzva, de szükséges ezekre a kérdésekre válaszolnunk, mert ha nem válaszolunk, akkor a gyerek megtanulja azt, szorongás alakulhat ki emiatt, hogy én kérdezek, de nem kapok rá választ. Tehát nem véletlenül teszi fel a kérdéseit, választ vár rá. Kialakulhat egy tanult tehetetlenség már ebben az időszakban, egy negatív érzelmi állapot, és megtanulja azt, hogy hiába kérdezek, nem kapok rá választ. Tehát itt már a kommunikáció, látjuk, egyéves korban, tehát már újszülött kortól kezdve csecsemőkorban szépen folyamatosan fejlődik, és a szülők reakciója, tehát a családi minta az, amit a gyermek magával visz a kommunikációs minta alapján.
A következő korszak, gondolom, akkor az óvi.
Igen, az óvodáskor, hát nagyon édes minden korszak. Az óvodáskorban például beszélhetünk arról, hogy a gyerek konkrétan fog fel dolgokat, tehát neki nincs még elvont gondolkodása. Tehát mondjuk egy óvodásnak azt mondjuk fenyegetés gyanánt, hogy ezt hallottam, tehát ezért fogom mondani ezt példának, hogy beleteszlek a kosárba, ha nem hallgatsz el. Ő tényleg ezt fogja gondolni, tehát lehet, hogy a felnőtt viccnek gondolja, de a gyerek az teljesen halál komolyan fogja gondolni, hogy ő bekerül egy olyan helyre, vagy beleteszlek, mit tudom én, a francia ágynak, tehát különböző variációkat. Így van. Különböző variációkat hallottam már. Itt az a probléma. Az sem mindegy, hogy hogy mondjuk, igen, de itt teljesen mindegy, hogy hogy mondod. Mert konkrétan fogja. Tehát neki még nincs elvont gondolkodása. Tehát az van, amit mondasz.
Szó szerint érti
ezeket a közléseket. Óvodáskorban a gyerekekkel való kommunikáció, a családon belüli kommunikáció, mint minta, nagyon fontos a gyerekek életében. Ez viszi majd magával, hogy ő hogy kommunikál majd a csoporttársaival, a gyerektársaival, hogy a szülő hogy kommunikál egymással, tehát az anyuka, apuka, és hogy kommunikálnak a gyerekkel.
Na itt például egyből eszembe jutott az a, lehet, hogy negatív gondolkodás, de egyből ez jutott eszembe, hogy sokan próbálják például leplezni a vitáikat, a szülők a vitáikat a gyerek előtt, hogy most ez is egyáltalán jó dolog, hogy nem, nyilván nem kell mindent hallania a gyereknek, de hogy vajon az egészséges-e, hogyha úgy nő fel, hogy soha életében nem lát konfliktust, aztán eltelik 10 év mondjuk adott esetben, és egyszer csak mondjuk a szülők úgy döntenek, hogy elválnak, és nem érti például, hogy akkor ez most miért, hát az én szüleim mindig jól voltak egymással. Tehát, hogy ezt a helyzetet.
Hát, hogyha nem is válnak el, de azért egészséges kapcsolatban vannak viták, van jobb őszintén. Igen, ami szerintem nem baj, hogyha a gyerek látja, hogy két ember között vannak viták, hogyha aztán azt is látja, hogy ki lehet békülni a végén.
Persze, hát nincs problémamentes élet, szerintem ezt fölösleges is titkolni. mert a gyerekek nagyon jó szenzorokkal rendelkeznek, és ha titokban is próbálunk tartani bármiféle elakadást az életünkbe, vagy problémát, a gyerekek akkor is megérzik, erről már szerintem többször igen. hallottak a hallgatók is ti is. Tehát érdemes vele az ő szintjén elbeszélgetni. Most nem az, hogy teljesen rázódítjuk a felnőttek problémáit, hanem például mi megfeltetjük azt a kérdést, hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatban, vagy az, hogy most anya és apa vitázott, az őszintjén ugye elmondani, uh-huh. hogy mi volt a vita, és hogy oldódott meg az a konfliktus, uh-huh. az a probléma helyzet. Mit érez a gyerek ezzel kapcsolatban? Ez nagyon fontos kérdés, hogy mit érez ezzel kapcsolatban, mert akkor rájövünk arra, hogy ő hol tart ebben a történetben, mi az, amit felfogott, mi az, amit gondol róla.
Mi van azzal a teóriával, amely szerint úgy kell beszélni a gyerekhez, hogy minthogyha felnőtt lenne? Tehát, hogy érezze, hogy hozzá nem úgy beszélnek, hogy mint egy gyerek, hanem a felnőtt komolyan veszi őt, és úgy kommunikál vele. Ez hány éves kortól lehet fontos?
Ez nagyon fontos, szerintem ez végig. Végig. Uh-huh. Tehát ez a gügyögés, tehát ez nem. Tehát egy gyerekkel ugyanúgy kell beszélni, mint egy felnőttel. Most nem azt mondom, hogy egy gyerek egy felnőtt, és úgy
értjük, hogy ért, igen.
Hanem, hogy normál hanghordozással, teljesen, mint amikor most veletek beszélünk. Uh-huh. Tehát, és ez kortól független.
Igen, csak nyilván úgy magyarázunk neki, hogy az őszintjén. De van, hogy alapvetően vegyük őt is komolyan.
A beszélgetés módja és a hangszín, a hanglejtés az ugyanúgy, mint a felnőttekkel, csak a gyerekek szintjén.
Na, óvi után jön az iskola. Gondolom ez egy meghatározó időszak.
Hát igen, erről már nagyon sokszor beszéltünk. Ez a 6-tól 10 éves korosztály, ez az önértékelés, önbecsülésnek a időszaka. Ez nagyon fontos, hogy mindent, amit hall a gyerek magáról, ez beépül a személyiségébe. Itt is ugye, ami fontos, hogy minél többet beszéljünk a gyerekekkel, és bármilyen kérdéssel fordul hozzánk, bármilyen apró, ilyen kis picinek tűnő gond, probléma, vegyük komolyan. Ez nem csak ebben a korszakban, hanem ez mindig igaz, mert neki az egy nagy problémát jelenthet, ami nekünk kicsinek tűnik.
Tehát nagyon nagy súlya van a szavaknak, nem mindegy, hogy mit mondunk.
Van, a szavak ereje. Bizony, a szavaknak nagyon hatalmas ereje van, és nagyon fontos, hogy mit mondunk, és hogy rendelkezésére álljunk a gyereknek, amikor problémája van.
Hát, tehát mondjuk el lehet rontani, van egy gyerkőc, aki mondjuk jól fejlődik lelkileg, testileg, mindenféle szempontból óvodás koráig, aztán valami behatás éri mondjuk az iskola első évében, és elképzelhető, hogy mondjuk ez a teljesítményére olyan szinten kihat, hogy utána lemarad, nem tud tanulni, szorong, és a többi, és a többi, és akkor a szülő kitárja a kezét, hogy hát mi lett az én gyerekemmel, aki a bóbitát fújta az elejétől a végéig óvodás korában, az iskolában meg nem képes elmondani egy verset, vagy megtanulni írni, olvasni. Mm-hmm. Hát tehát, hogy ilyen szinten van-e, vagy inkább lelki fejlődés szempontjából?
Hát mind a két, tehát értelmi és lelki fejlődés szempontjából is van. Én úgy gondolom, hogy a kommunikáció azért fontos erről beszélnünk, hogy most ez a kérdésed, hogy elmondja ezt a gyerek, vagy...
Hát nem csak úgy egyébként, tehát mondjuk a szülőnek a kommunikációja ronthat-e a helyzetem, vagy itt inkább már bejön az, hogy a környezeti hatások is hatnak rá.
Hát mindenképp, hát a szülő kommunikációja is ronthat, vagy javíthat a helyzeten, illetve a pedagógusok kommunikációja is javíthat, és ronthat a helyzeten. Tehát... Minden személy, akivel a gyerekkel kapcsolatban van, lehet az nagyszülő, pedagógus, anyuka, apuka, mindenki hat a gyerekre, ugyanúgy, mint a felnőttekre.
De ezt könnyen fel lehet fedezni a gyerekeden, tehát amikor tudod, hogy ő hogy beszél, tudod, hogy milyenek a hangsúlya, és egyszer csak a semmiből így meghallod valaki másnak a hangsúlyait, abban, ahogy ő beszél, uh-huh. meg a szóhasználatát, tök könnyen föl lehet ismerni.
Igen, igen, uh-huh. tehát hatással van. És a gyerek azonosul ezekkel a mintákkal. Uh-huh.
És itt a zenék alatt azt hiszem, hogy pont ennél a korszaknál beszélgetünk a nemet mondás képességéről, vagy az
igen,
már korábban kell, hogy
legyen?
Igen, ez
már érdemes korábban a nemet mondás képesség, hogy bátran mondjunk nemet a gyermekeinknek. Mert ugye vannak olyan elvárásai a gyerekeknek, olyan kérései, amit nem minden esetben tudunk teljesíteni, mert több okara vezethető ez vissza, és ha mindig igen mondunk, és soha nem szabunk korlátot a gyerekeinknek a nemet mondással, akkor az egyik hátulütője az, hogy nem tudja a korlátokat, és a korlátok a gyerek életében azok biztonságot jelentenek. A másik pedig az, hogy kialakul egy olyan helyzet, hogy minden természetessé válik. Tehát ő majd csak kapni uh-huh. szeretne, és amikor majd kamaszkorba fog lépni a gyerek, akkor azok a gyerekek, akiknek gyerekkorban nem mondtak nemet, ott előrevetíthető egy problémás helyzet majd, egy problémás kamaszkor.
Mondjunk nemet, de azt is magyarázzuk meg, hogy miért.
Attól függ, milyen korban van a gyerek. Tehát amikor mondjuk 2 éves is hisztizik, és ott nem kell hegyi beszédet tartani, hogy miért nem lehet ezt meg ezt csinálni, főleg akkor, ha mondjuk veszélyfenyegeti, vagy egy olyan helyzetbe kerülünk, akkor határozott nem. És mondjuk vigyük el abból az adott helyzetből, amiben egy ilyen szituáció során bekerült. Ahogy nő a gyerek, és nő a kognitív, az értelmi képessége, illetve a lelki teherbírása, akkor már igen, akkor érdemes megmagyaráznunk a nemet.
Nem hegyi beszédre gondoltam egyébként, tehát hogyha ott van egy szakadék, és megkérdezi a gyerek, hogy oda mehetek-e a szélére, apa, akkor nem csak azt mondom, hogy nem, hanem azt is elmondom, hogy nem, mert lezuhansz. Tehát uh-huh. ilyen röviden összefoglalva,
persze,
ilyesmire
gondolok. Igen. Amikor már menni túl, és persze.
Na,
persze.
És mi a helyzet a következő nagy szakasszal, ez a bizonyos kamaszkor?
Hát a kamaszkor kommunikációjának...
Akkor kezdődik a buli.
Szerintem iszonyatos lehet, tehát tényleg szülőnek, gyereknek egyaránt.
Nehéz, tehát szerintem nehéz a szülő feladatoknak eleget tenni, és soha nem a tökéletességre, hanem az elég jóra kell törekednünk. Kamaszkorban én úgy gondolom, már ha megfelelő kommunikáció volt első időszaktól kezdve, amikor már megszületett a gyerek, akkor kamaszkor egy kicsit könnyebb lesz. Tehát ha nem volt titkolózás,
hallották a hallgató, hogy kicsit könnyebb lehet, tehát meg kell alapozni előtte azt.
Így van, meg kell alapozni, mert ne várjuk azt, hogy mondjuk nem beszéltünk a gyerekkel a problémáiról, vagy nem vettük komolyan az ő érzéseit, és kamaszkorba akkor őszinte lesz, és meg fog nyílni. Vagy ha titkolózunk a gyerek előtt, és nem vagyunk őszinték, akkor ne várjuk, hogy kamaszkorba ő őszinte legyen, uh-huh. és ő elmondja a problémáit. A kamaszkorban való titkolózás az egy természetes dolog, hogy ez milyen szintű, az ugye attól függ, hogy milyen a családnak a hozzáállása, illetve mennyire, hát az előzőek, hogy mennyire ágyasztunk meg ennek az őszinte kommunikációnak.
Ez, nem tudom, én anyukámmal beszélgettem, így visszagondolva az én gyerekkor, vagy kamaszkoromra, és amit mondasz, hogy ez a titkolózás természetes volt, de hát ő, így utólag elmondva, hogy ő néha így idézőjelben, értsék jól a hallgatók, de megőrült attól, hogy látta, hogy van valami kérdezett, és a válaszom általában semmi volt. Tehát, hogy kivárni azt, amíg én azt mondom neki, hogy ez és ez történt, közben ő meg így, nem tudom, az oldala kiukat sokszor a kíváncsiságtól, meg nyilván voltak olyan helyzetek, amikben aggódott, meg egyebek, és mondta, hogy hát az nem, pláne úgy, hogy mintha így elvágtak volna egyik pillanatról a másikra, hogy beszéltem, elmondtam mindent, mi történik velem, és így leúzták a rolót, és utána meg ilyen nagy csend. Ahhoz képest, ami előtte volt.
Igen, mert ideális esetben ha jó a szülő-gyermek kapcsolat, akkor úgy is fog menni a problémáival.
Tehát ez így volt apró, mindig, igen.
Igen, és ezek az apró titkolózások pedig természetes. Tehát hagyjuk, hogy a gyermekünknek legyenek titkai, hát kinek nincs. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek nem olyan hú, de hatalmas nagy titkok, de hát ilyenkor bejön a szerelem, bejönnek a barátok, a haverok, tehát ez a kamaszkor keresi saját magát, és sokszor nem azért... Tehát úgy tűnik, hogy ellene van a szülőnek, ez is a természetes velejárója a kamaszkornak, de ez valóságban nagyon szereti a szülőket, és vissza fog térni teljes mértékben a családba. Inkább az, hogy kommunikáljunk a kamasszal, a szülőnek ez segítség. Nekem ugye 2 fiam van, tehát túléltük a kamaszkort, mert most már felnőtt férfiak, és például az egyik gyerekemnek nagyon bejött az, hogy autóba ültünk, és úgy beszélgettünk.
Tehát, hogy meg kell találni az ideális környezetet, amikor megnyílik.
És az időponton, de ez szerintem minden korszakra igaz, mert lehet, hogy valamelyik gyerek este beszélget inkább, kamaszkorban lehet, hogy ez lehet egy ilyen trükk, hogy autóba ülünk, és ez szerintem így megmagyarázza már most a saját magamnak az akkori helyzetet, hogy mire ezt kitaláltam, hogy lehet szóra bírni a kamasz fiamat. Azért, mert haladtunk gyakorlatilag, és szerintem nem kellett egymás szemébe nézni.
Ezt akartam mondani, hogy szerintem ez egy zseniális trükk, pláne, hogyha mondjuk ilyen kényesebb témákról akar az ember Persze. beszélgetni, és nem kell szemtől szembe egy asztalnál ülni, vagy olyan helyzetben, mondjuk egy ebéd közben, vagy egy kávézóban.
Mert
vagy
ezt ilyen sablonosan szokták ábrázolni egyébként, nem?
Hát igen, igen.
Üljünk
igen,
le, és beszéljük meg. De tényleg. Akkor én tárgyalásra gondolsz.
És igen, és hogy milyen rossz ez egyébként a felnőtt kapcsolatokban is, amikor valaki azt érje, hogy beszélnünk kell, akkor már hidegráz, hogy végig gondolj, na mi a baj, úristen, mi történt, mit akar ez megbeszélni, és közben meg lehet, hogy teljesen hétköznap. De hogy az emberben ezt az érzést kelti, nem? Vagy ugyanez mondjuk történik valami probléma az iskolában, és a szülő azzal kezdi, hogy na megnéztem a naplót, hazamegyek, ezt megbeszéljük. Tehát, hogy ott is már a fenyegetettség,
igen,
vagy nem tudom, benne
van. Már egy fenyegetett, tehát a helyzetnek a kialakítása, tehát na, ezt majd megbeszéljük, illetve ez a szituáció, mert ez egy fenyegető helyzetet vetít elő a gyereknek, és igen, akkor már eleve biztos, hogy bezárkózik, hogy úristen, mi lehet, ugye mondjuk, amit mondtál, azt a példát, hogy napló, na vajon mit látott anya, akkor ebből hogy fogok én kijönni, tehát egy félelem adta a helyzetben nehéz kommunikálni.
Hát ugye az elnapló, ez olyan szörnyű.
De amúgy én is sajnálom emiatt a mai diákokat, hogy egyből tudnak mindent a szülők.
Tehát nem tudsz sumákolni.
Igen, tehát hogy nekünk még volt arra lehetőségünk legalább, hogy nem mondtad el, gyorsan kijavítottad a jegyet, és akkor már egy szebb csomagba tudtad odaadni, hogy figyelj, múltkor egyes matek dolgát írtam, de azóta írtam egy hármost, vagy egy ötöst, négyest, teljesen mindegy, úgyhogy javítottam a helyzetet, nem? De itt már nincsenek titkok.
Igen, nincsenek titkok így a jegyek alapján, de azért én úgy gondolom, hogy van jó hatás is ezen naplónak, tehát nem csak negatív. Ez, hogy a gyerek, inkább az, hogy a szülő készüljön fel erre, hogy fogja ezt megbeszélni a Aha. gyerekével, és a gyereket ne tegye soha az jegyével, az osztályzatával egyenlővé. Én ezt mindig mondom, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy sokkal több egy gyerek, mint egy osztályzat.
Könnyebb lehet lányokkal, szerintetek tini korban?
Én nem gondolom, hogy ez különbséget lehet nemet között tenni. Én azt gondolom, hogy más is más a probléma. Valószínűleg. Hát, vannak egységesek, igen, igen.
Igen, személyiségfüggő, mert ismerek olyan lányt, aki mondjuk három fiút kitesz, ismerek olyan fiút, aki mondjuk sokkal nyugodtabb, mint egy lány, tehát ez tényleg személyiség és vérmérséklet függő, meg habitus függő. De
ez nálunk például családban teljesen jól kijött, a bátyámmal soha semmi probléma nem volt, hát én egy kicsit másabb voltam. Na, de most félre ne értsék a hallgatók, nem voltam ilyen égszakadás földindulás típusú, de azért velem talán jobban meggyűlt a bajuk, én ellenállóbb voltam, a bátyám picit ilyen simulékonyabb alkat. Na jó, de nem ez a lényeg, reméljük, hogy átment az üzenet a kommunikációval és az életszakaszokkal kapcsolatban. Jóli, nagyon szépen köszönjük, hogy ma reggel is itt
nagyon
voltál
szívesen.
Velünk. Mi pedig zárjuk ezt az órát a Well Hello slágerével, ez a Gyere és táncolj!